Folytatódik az egészségkód. A második témánk ma a hormonbetegségekről fog szólni, ugyanis erről is sokat hallunk mostanában. Az is kérdés, hogy ez mennyire lehet népbetegség, ezt nagyon gyakran föltesszük Robertre is ezt a kérdést, de aki ebben segítségünkre lesz, professzor dr. Igaz Péter, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika endokrinológiai tanszékének vezetője. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a nézőket, a hallgatókat is.
Hát néznek ők valamerre, az biztos, de köszönjük, hogy rendelkezésre áll. A hormonbetegségekről fogunk beszélgetni. Kezdjük ott, hogy hogyan lehet definiálni a hormonbetegségeket. Mikor mondjuk azt, hogy valakinek hormonbetegsége van?
Ezt viszonylag egyszerűen definiálhatjuk, attól függően, hogy hormon hiányról, vagy hormon túltermelésről beszélünk. Először szerintem érdemes egy nagyon röviden elmondani, hogy mi is az a hormon. A hormon az egy jelátvívő anyag, amelyet különböző szervek termelnek a szervezetben, és ezek számos életfunkciót befolyásolnak. Sokféle hormontermelő sejt, illetve szerv van a szervezetben, és elég sokféle betegséget is ismerünk. A fő típusaik, tehát hogyha nem termelődik elég hormon, ezek a hormon hiánnyal társuló betegségek, ilyen például a pajzsmirigy alulműködés, vagy a mellékvesekéreg elégtelenség, vagy hogyha túl sok hormon termelődik, például a pajzsmirigy túlműködés, illetve számos egyéb betegség ismert, ahol hormon túltermelés áll fönn. De ide tartoznak, ugyan nem kifejezetten hormon eltéréssel társulnak, de vannak a hormon termelő szerveknek olyan betegsége is, például hormont nem termelő daganatok is ismertek, amelyek szintén az endokrinológia, tehát a hormonokkal foglalkozó orvostudományi ághoz tartoznak, de nem járnak hormonszint eltéréssel.
Miből van több? A hormon túltengésből, vagy a hormon alul működésből?
Ez jó kérdés, és ezt általánosságban nem lehet megválaszolni ezt a kérdést, de szervenként meg lehet válaszolni. Például, hogyha a pajzsmirigyre összpontosítunk, pajzsmirigy alulműködésből több van, mint pajzsmirigy túlműködésből, még úgy is, hogy egyik sem ritka. Tehát a pajzsmirigy túlműködés is a népesség akár közel 1%-ában előfordul, de a pajzsmirigy alulműködés még ennél is sokkal gyakrabban fordul elő. Ehhez képest például a mellékvese esetében ez jóval ritkább. Tehát a mellékvese kéreg hormonok túltermelése, amit egyik formáját Cushing-szindrómának hívjuk, az nagyon ritkán fordul elő, és a mellékvesekéreg elégtelenség is sokkal ritkább betegség, mint például a pajzsmirigy betegségei.
Létezik az, hogy az egyik szervünk csak az egyik féle típusra hajlamos, tehát csak túltermel, vagy csak kevesebbet termel?
Ilyen nem, ezt így kategórikusan nehéz, nem tudnék ilyen példát mondani, hogy, mert általában a spektrum minden irányában vannak betegségek, tehát olyan túltermelés, illetve alulműködés általában a szervek többségében előfordul, bár kétségtelenül vannak olyan esetek, amikor klinikai jelentőséggel járó hormon hiány, illetve hormon túltermelés nem ismert.
Most én az örökölhetőségre vonatkozó kérdés. A hormonbetegségek azok mennyire genetikai alapúak, illetve mennyire lehet azt mondani, hogy a környezeti hatások épp úgy felelősek értük?
A viszonylag kevés azon hormonbetegségek köre, amelyek egyértelműen és kizárólag genetikai okokkal magyarázható. Nyilvánvalóan elég sok betegség van, ahol van valamiféle hajlam, de a betegségek többsége több tényezőből alakul ki, ezek egy része kétségtelen genetikai, de elég sok környezeti tényező is lehet, illetve a legnagyobb részüknél nem tudjuk, hogy mi az, ami a betegség kiváltásáért felelős.
Beszéljünk egy picit a hormonpótlásról, ugye akkor beszélünk róla, hogyha hormon alul működésről van szó.
Igen.
Ez ugye egy olyan kezelési mód, amitől lehet, hogy sokan megijednek, viszont kell ettől félni, hogyan zajlik, hogyan kezd elképzelni, és egyáltalán mikor szükséges?
Igen, egy nagyon fontos területre kérdez rá, mert valóban sokakban él egy félelem akkor, hogyha meghallják, hogy hormonpótló kezelésre van szükség. Fontos elkülönítenünk, hogy ez a hormonpótló kezelés, ez nem ugyanaz, mint a hormon kezelés a hétköznapi nyelvben. A hormonpótló kezelésben egy hiányzó hormont pótlunk, tehát a normális állapot visszaállítására törekszünk. Tehát például egy pajzsmirigy alulműködés esetében hiányzik a pajzsmirigy hormon, amit L-tiroxinnak nevezünk, és ezt kiválóan pótolhatjuk egy tablettás formában, és ezáltal helyreállíthatjuk a normális hormonszinteket és a normális élethez szükséges hormon ellátottságot. Tehát ez semmiképpen sem tekinthető olyan kezelésnek, aminek komoly kockázata lenne, sőt, annak van kockázata, hogyha a hormont nem pótoljuk. Hasonló a helyzet a mellékvesek éreg elégtelenség, illetve a többi hormon hiányos állapot esetén is, hogyha nem termelődik elegendő mennyiségben a hormon, ezt kívülről bevihetjük, és ezáltal helyreállíthatjuk a normális életfunkciókat és a normális viszonyokat, tehát ettől semmiképpen sem szabad félni.
De mi van akkor, amikor valamiből túltermelés van?
Hát erre meg arra másfajta kezelések vannak, tehát az egy például. Tehát arra is rendelkezünk megfelelő kezelési módokkal. Tehát például egy pajzsmirigy túlműködés esetén az okától függően természetesen többféle kezelés áll rendelkezésre, ez lehet gyógyszeres, lehet jódizotóp alkalmazásával, amit felvesz a pajzsmirigy, és ezáltal a túlműködő részt elpusztítja, és helyreállítja a normális működést, illetve a műtéti megoldás is a hormon túltermelő szervek kezelésének egy fontos módja, aminek révén lényegében eltávolítjuk azt a mirigy, illetve mirigy részletet vagy daganatot, ami a hormon túltermelésért felelős. Tehát ezzel a hormonbetegségek jelentékeny része ezekkel a módszerekkel gyógyítható.
Mi történik, hogyha ez nem történik meg, akkor ha nem pótoljuk a hormonokat, ennek milyen következményei vannak?
Hát ez a mirigytől függ. Attól függ, hogy egyrészt a hormon, amit nem pótolunk, az milyen fontosságú a élet szempontjából. Vannak olyan hormonok, amelyek alapvetően szükségesek a túléléshez, ilyen például a mellékvesekéreg hormonjai, a pajzsmirigy hormon, hát az nem annyira életfontosságú, de nyilvánvalóan az is nagyon fontos, és nagyon nagy bajt csinálnak lánk vele, hogyha nem pótolnánk. De vannak olyan hormonok, amelyeknek a pótlása nem befolyásolja érdemben az életkilátásokat, de mégis jobbat teszünk vele, hogyha pótoljuk. Ide tartoznak például a nemi hormonok, amelyek nélkül lehet élni, de nyilvánvalóan a közérzet, illetve az általános életvitel sokkal jobb, hogyha szükség van rájuk, akkor pótoljuk. Vagy a növekedési hormon is felnőttekben, mi gyermekekben a neve alapján is jól ismert, hogy nagyon fontos a megfelelő testmagasság elérésében, de újabb adatok szerint felnőttekben is, amennyiben hiányzik a növekedési hormon, ez elsősorban olyanokban fordul elő, akiknek agyalapi mirigy daganat műtétjük volt, vagy valamiféle agyi érintettség, akár trauma következtében az agyalapi mirigy sérül. A növekedési hormon hiánya felnőttkorban is okozhat problémát, nő a zsírtömeg, csökken az izomtömeg, tehát a pótlása előnyös lehet egyes nagyon megválogatott betegcsoportokban.
Van olyan, hogy a hormonszint valakinél teljesen rendben van? Mert azt gondolom, hogy ez pont egy olyan dolog, most legalábbis hallgatva önt, amiből van egy picit mindig több van, vagy egy picit mindig kevesebb. Szóval, hát, hogy ezt nem lehet, hogy be...
Hogy létezik egyáltalán egészséges ember? Ez a...
Így is föltehetjük a kérdést, igen. De én most a hormonok...
Kérdésem, hogy igen. Tehát az emberek többségében a hormonszintek normálisak. Aha. Tehát a hormonoknak vannak normális tartományai, amiket nagyon sok ember vér eredményeinek elemzése alapján állapítanak meg. Az emberek nagy többsége beleesik a normális tartományba. Tehát én azt gondolom, sőt erről meg is vagyok győződve, hogy nyilvánvalóan az emberek többsége egészséges és normálisak a hormon szintjei, de ahogy ön fogalmazott, nagyok a variációk, például az életkor előre haladtával változnak ezek az értékek, normálisan csökken egyes hormonok termelődése a kor előre haladtával, vagy hogy más példát vegyünk, ha például nőkben a menstruációs ciklus során is a nemi hormonok szintje az normális változásokat mutat. Tehát természetes, hogy vannak változások, de hát ez is a normális viselkedés része a hormonok tekintetében.
Ha valakinek ilyen betegsége van, és elkezdik kezelni, utána ki lehet ebből gyógyulni?
Hát ez attól függ, hogy milyen betegségről van szó. Ezt nem lehet általánosságban megválaszolni. Vannak olyan hormonbetegségek, amelyek kigyógyíthatóak. Ide tartozik például a pajzsmirigy túlműködése, ez az esetek nagy részében meggyógyítható betegség. Az, hogy hogyan, az nyilvánvalóan az a betegség típusától függ, van, akinél gyógyszerrel, van, akinél izotóp kezeléssel, van, akinél műtéttel gyógyítható. A pajzsmirigy alulműködés jelentős része, amit napjainkban leginkább a pajzsmirigynek a krónikus gyulladása, az úgynevezett Hashimoto pajzsmirigy gyulladás okoz, az például nem gyógyítható betegség, tehát nem fog a pajzsmirigy működése helyreállni, de kiválóan tudjuk kezelni azzal, hogy kívülről adjuk a pajzsmirigy hormont, tehát pajzsmirigy hormon pótlással, és ezzel egy teljesen normális életvitel érhető el. Tehát az, hogy valakiben egész életében szükséges a pajzsmirigy hormon, vagy más hormon pótlása, ez előfordul, de ez egy jól kezelhető, jól beállítható dolog, és én úgy fogom fel, mint a többi krónikus, tehát időt betegség kezelését, hát ezzel együtt kell élni, de nagyon jól együtt lehet vele élni, hogyha valakinek a pajzsmirigy hormon pótlását, vagy egyéb hormon pótlását beállítjuk.
Most egy kamikáze kérdés jön, jó, gyorsan ugyanide. A pajzsmirigyet lehet-e pótolni? Tehát van-e olyan, hogy pajzsmirigy donor?
Nincs. Nincs, és nincs is, nem is lenne semmi értelme. Tehát a donor, a szerv átültetésnek csak olyan esetekben van értelme, aminek akkor a szervnek a működését nem tudjuk máshogy pótolni. Tehát például egy szívtranszplantáció, vagy más szerv, vagy májtranszplantáció, ezek annyira komplex működésű szervek, hogy ezeket nél valóban felmerül az átültetés lehetősége. Ezzel szemben egy pajzsmirigy esetében, aminek egyetlen igazán fő hormonja van, ez az L-tiroxin, és ezt kiválóan tudjuk egy tablettával pótolni, semmi értelme nem lenne még a fölvetésnek sem, hogy pajzsmirigyet ültessünk át, tehát ezzel nem is történik semmiféle kutatás a világban, mert egyszerűen nincs értelme. Az endokrin szervek közül az egyetlen, ahol szerv átültetés felmerül, az a hasnyálmirigy, de az sem így külön-külön, bár arra is vannak próbálkozások, mégpedig a cukorbetegség kezelésében. Az inzulin hiányos állapot, ugyanis hát ez nyilvánvalóan ott az egész, a páciensnek egész életében szurkálnia kell magát a egyes típusú cukorbetegség esetében. Tehát ott vannak olyan esetek, amikor hasnyálmirigy átültetéssel ez gyógyítható, de a többi endokrin szerv esetében ilyen nem merül fel, tehát mellékvese átültetés sincsen, és hát nyilvánvalóan a nemi mirigyek átültetése, sőt, hát agyalapi mirigy átültetése, tehát ezek egyrészt technikailag is lényegében megoldhatatlan lenne a szervek bonyolultsága miatt, másrészt meg ezt hormonok pótlásával kiválóan lehet kezelni.
Melyek a leggyakrabb hormonbetegségek?
Hogyha sorrendbe állítjuk a hormonbetegségeket, akkor a leggyakoribb a cukorbetegség, a második leggyakoribb a pajzsmirigy alulműködése, és a harmadik leggyakoribb egy olyan szerv, amiről viszonylag keveset beszélünk, az a mellék pajzsmirigy túlműködése, ami a pajzsmirigy mögött elhelyezkedő szerv, és ez a kalcium anyagcsere szabályozásában fontos. És azóta ismerjük, hogy az ilyen gyakori, hogy a rutinszerű vér-kalcium szint meghatározás elterjedt, és ezáltal kiderült, hogy sokakban kicsit, vagy akár nagyobb mértékben is magasabb lehet a kalcium szint, és ez nem is, az esetek nagy részében nem is okoz tüneteket, és ennek a jelentékeny részét a mellékpajzsmirigy túlműködése okozza, tehát ez a harmadik leggyakoribb betegség.
Ha már ranglistát említett, mi múlik az, hogy ezen a ranglistán mely hormonbetegség hol helyezkedik el? Lehet azt mondani, hogy a környezeti változások, a környezeti hatások, azok ugyanúgy számítanak ennél a ranglistánál? Tehát most az elmúlt 20 évben mondok egy példát, hogyha szennyezettebb a levegő, akkor több olyan betegség merül fel, amik ezzel kapcsolatba hozhatók. Igen.
Értem a kérdést. Nehéz erre válaszolni. Bizonyos körülményeket egyértelműen tudunk, hogy változnak. Tehát, hogyha például a cukorbetegséget említi, hát az egyre inkább népbetegséggé kezd válni, és ez leginkább a kettes típusnak az arányának a fokozott növekedésével magyarázható, és ez nagyban összefügg a elhízással, testsúly növekedéssel. Uh-huh. A pajzsmirigy vonatkozásában a pajzsmirigy alulműködés manapság leginkább egy Hashimoto tireoiditisnek nevezett betegséggel van összefüggésben, ez egy autoimmun, tehát a pajzsmirigy, tehát a szervezet a saját szövetei ellen irányuló immunreakciója következtében alakul ki. Sokkal régebben ez inkább jód hiány következménye volt, de ahogy a jódpótlás egyre jobban elterjed, nyilvánvalóan a jódhiány egyre ritkábbá válik. Mondhatok egy másik példát is, tehát például a mellékvesek éreg elégtelenség, az a második világháború előtt leggyakrabban tuberkulózis, tehát TBC következménye volt, mivel a TBC nagyon ritkán, illetve akkor nem annyira ritkán meg tudja támadni előre haladott betegségben a mellékvese szövetét. Manapság a TBC szerencsére ritka, és ilyen típusú Addison-kór nagyon ritkán fordul elő, és egyre inkább előtérbe kerül itt is az autoimmun eredetű mellékvesekéreg elégtelenség, amikor is szintén a szervezet a saját szövete ellen fordul. Tehát kétségtelen, hogy a környezeti tényezők, az általános egészségügyi állapot, illetve ennek változása a hormonbetegségek gyakoriságát is befolyásolja.
Kerek volt, nagyon sok mindent megtudtunk a hormonbetegségekről, úgyhogy köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Örömmel tettem, szívesen máskor is.
Professzor dr. Igaz Péterrel, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika endokrinológiai tanszékének vezetőjével beszélgettünk. Ez volt már az Egészségkód, köszönjük a figyelmet, köszönöm Judit a részvételt.
Én is örülök, hogy itt lehettem.
Egy hét múlva is lesz Egészségkód, addig is további jó rádiózást, viszont hallásra.